napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 12 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát jócskán megbojdult a belpolitikai élet idehaza. Az ember csak kapkodja a fejét, és nem hiszem, hogy létezik valaki, aki tisztán tud látni ezzel a helyzettel kapcsolatosan. Nem erről fogunk ma beszélni, mert hogy megvárjuk azt, hogy szerdáig valamelyest letisztázódjanak a dolgok, majd azt követően természetesen napirendre tűzzük a kérdéskört, hogy mi is lesz, hogyan tovább Románia. Ma a saját gondjainkkal fogunk jobbára foglalkozni, mert hogy lehet, hogy nem kap akkora sajtónyilvánosságot mindaz, ami a háttérben történik, de történnek dolgok. És ez, merem remélni, hogy bebizonyosodik a következő 3/4 óra alatt. Jeles vendégül itt mellettem a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Elnök úr, tisztelettel köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Mindjárt rátérünk majd arra, hogy miért is vannak háttéraktualitások, annak ellenére, hogy a Székely Nemzeti Tanács jelen pillanatban, hál' Istennek mondom én, nincs a belpolitikai botrány reflektorfényében, de történnek dolgok, és merem remélni, hogy tényleg ezt be fogjuk tudni bizonyítani a mai beszélgetés során. Önök is bekapcsolódhatnak, kérdésekkel fordulhatnak természetesen a meghívotthoz, ha hívják a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es telefonszámokat, vagy SMS-ben fordulnak hozzánk a 0740 274 165-ös számon, és e-mailt is fogadunk a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro honlapon címen. Most tisztelt elnök úr, volt itt jó néhány olyan helyzet, ami megbolygatta korábban a kedélyeket. Ugyebár 3 éve, ha jól emlékszem én, akkor a március 10-én sorozatosan megünnepelt Székely Szabadság napja kapcsán mindig vannak utóhullámverések. Ezúttal sem történt ez másként, sőt, olyannyira, hogy egy tavaly évi esemény kapcsán rót ki a csendőrség egy eléggé nagy összegű büntetést, aminek egy részét, nagyobbik részét a Maros megyei törvényszék eltörölte, viszont továbbra is kötelezi önt arra, hogy mégiscsak egy jelentős összeget ki kell fizetnie. Most hogyan jutottunk eddig? Minek alapján törölték el a bírság jó részét, és miért maradt meg a másik szinte fele ennek a büntetésnek?
Tekintsük át akkor a Marosvásárhelyi Székely Szabadság napjának a büntetés sorozatát, ami tulajdonképpen 2014-ben kezdődött. Akkor a szervező Securitas Egyesületet 12 000 lei bírsággal sújtotta a csendőrség. Ezt megtámadtuk a bíróságon, majd jött egy nagyon hosszú jogi uzamoma, ugyanis a bíróság ketté választotta ezt az ügyet, felfüggesztette a jogorvosolati eljárásnak a lefolytatását, és átküldte tulajdonképpen a közigazgatási bíróságnak, hogy a közigazgatási bíróság döntsön arról, hogy törvényes vagy törvénytelen volt a maga a felvonulás. Végül is anélkül, hogy érdemben tárgyalt volna a törvényszék vagy a bíróság, az idén márciusban kaptuk meg azt az utolsó döntést, amelyikben véglegesen elutasították a jogorvoslati kérelmünket, és az Egyesület számlájáról tulajdonképpen az adóhatóság visszatartotta 12 000 lei büntetést. Tehát ez 2014-ben történt. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált az is, hogy azzal, hogy a szervezőt megbüntetik, az még nem állít le bennünket, ezért taktikát változtatott a csendőrség, és a következő évben, ez lényegében 2016-ban történt, magánszemélyeket büntettek meg.
Ekkor több volt mint... az, hogyha túl hegyes a zászlórúd, nem?
Ekkor kezdték ezt is, és több mint 80, közel 100 szemét büntettek meg. Akkor már nem a szervező Securitas Egyesületet büntették, hanem engem, mint a szervezet elnökét, tehát úgy kiugrott, kimagasolóan kiugrott az a 10 000 lejes büntetés a pár száz lejestől az 1000 lejig terjedő büntetések közül, amelyik két büntetési tételből állt, ez a 10 000 lejes büntetés, egy 6 000 lejes büntetési tétel, hogy egy nem engedélyezett felvonuláson vettem részt, és egy 4 000 lejes büntetési tétel, amely szerint előzetesen nem értesítettük a csendőrséget, hogy egy ilyen rendezvényre sor kerül, márpedig a gyülekezési jogról szóló törvény előírja, hogy legkevesebb 2 nappal korábban a rendezvény előtt magát a csendőrséget is kell értesíteni.
Ez 2016-ra volt?
Ez 2016-ra. Na most már az alapfokú bíróság eltörölte a 6 000 lejes büntetést, hiszen volt már gyakorlat, perek sorát nyertük csendőrség ellen, polgármesteri hivatal ellen, tehát az eldőlt, hogy nem volt ilyen, hogy nem engedélyezett felvonulás, ezt a furcsa és törvényben nem foglalt kifejezést használták, tehát ezért eltörölték a 6 000 lejes büntetést, viszont fenntartották a 4 000 lejes büntetési tételt, amely szerint idejében nem értesítettük a csendőrséget. Mi letettük a fellebbezéskor is azokat a jegyzőkönyveket, amelyek az előkészítő tárgyalások során a csendőrségen rögzítették, hogy jelen voltunk, egyeztettünk a biztonsági intézkedésekről, több ilyen tárgyalás is volt, és hát bizonyítottuk azt, hogy átadtunk a csendőrség parancsnokának egy iratcsomót, amely az előzetes bejelentést is tartalmazta. Ezeket a törvényszék a másodfokú tárgyaló fórum egyszerűen nem vette figyelembe. Az írásbeli indoklást nem kaptuk meg az ítéletnek, tehát egyszerűen most csak meg tudom állapítani azt, hogy ezeket nem vette figyelembe, hogy milyen érvek, milyen indokok alapján azt akkor tudjuk kommentálni, amikor az írásbeli indoklást is megkapjuk.
Az világos,
és ez jogerős ítélet.
Igen, ezek szerint akkor önnek, mint sérelmezetnek, vagy mint megbüntetett személynek ki kell fizetnie azt a 4 000 lejt, vagy csak akkor, abban a pillanatban, hogyha megkapja az indoklást?
Tehát egyértelmű az, hogy az ítélet jogerős, ezt a büntetést ki kell fizetni. Ugyanúgy, ha nem tesszük meg, akkor jön a végrehajtó, jön az adóhatóság, és foglal számlát záról, tehát ennek megvannak az eszközei. De mindenképpen mind a két esetben mérlegeljük azt a lehetőséget, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljunk, hiszen itt az Emberi Jogok Európai Egyezményében szavatolt jog, a gyülekezési jog sérült. Sérült ugyanakkor az egyezmény 6. cikkében rögzített jog a pártatlan és méltányos tárgyaláshoz, hiszen az egyezmény kimondja, hogy bármely embernek joga van ahhoz, hogy az ügyét méltányos körülmények között egy pártatlan bíróság tárgyalja.
Ezek szerint akkor ön hivatalosan nem is tudja, hogy miért marasztalták el, miért büntették meg, ha nincs megindokolva. Csak az, hogy jogerős a büntetés.
Tehát az alapfokú, érdekes az, hogy az alapfokú döntésben benne volt egy ilyen megjegyzés, a bíróságnak egy ilyen indoklása, hogy hogyha a csendőrség a sajtóból értesül erről a rendezvényről, és azért teljesíti a kötelességét, a rendfenntartó kötelességét, az nem mentesít engem azon kötelezettség alól, hogy be kellene jelentenem. Tehát az alapfokú bíróság úgy tekintette, minthogyha a csendőrség erről az ügyről a sajtóból értesült volna.
Ezek szerint önöknek viszont van dokumentum,
nyilvánvaló, nyilvánvaló, hogy egyértelműen bizonyítottuk a másodfokú bíróság előtt, hogy szó sincsen arról, hogy a csendőrség a sajtóból értesült volna, hanem mi rendesen és a törvényeknek megfelelően bejelentettük ezt az ügyet.
Adás előtt, mielőtt beléptünk volna az éterbe, megkérdeztem öntől, hogy szándékszik-e tovább vinni az ügyet a Strasbourg-i Emberi Jogi Bíróságra, és azt mondta, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, és nagyon hosszadalmas. Tehát nem biztos, hogy megéri, jól értettem?
Nem. Én úgy gondolom, hogy az Emberi Jogi Bírósághoz jól előkészített ügyeket kell letenni és előre vinni, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy 1990 óta, amióta azért fordulhatunk a Strasbourg-i Emberi Jogi Bírósághoz, miután egész pontosan nem is 90 óta, hanem hogy azóta, hogy Románia aláírta az Európai Emberjogi Egyezményt, voltak éppen nem volt egyetlen olyan győztes per sem Strasbourgban, amely az Erdélyi Magyar Nemzeti Közösség jogait érintette volna. Tehát ezzel egyszer szembe kell nézni, és itt két dolog van, hogy valószínű, hogy olyan esetekben, amikor lehetett volna fordulni, akkor az érintettek nem tették meg ezt, vagy pedig többször előfordult az, hogy megtették ezeket a lépéseket, viszont nem vették figyelembe az emberjogi bíróságnak a gyakorlatát, és azokat a megszorításokat, amelyeket az emberjogi egyezmény előír ahhoz, hogy hozzájuk lehessen fordulni. Tehát ezeket mind figyelembe kell venni. Nekem meggyőződésem, hogy az emberjogi bíróságnak a gyakorlata és ezek a különböző perekben hozott ítéletek, ezek hivatkozási alapként szolgálhatnak. Olyan emberhez, olyan ügyvédhez kell fordulni, aki jó néhány pert megnyert az emberjogi bíróságon, és át kell tanulmányozni a teljes menetét úgy a sérelemnek, mint a jogorvoslati eljárásnak.
Érdekes, amit mond elnök úr, mert viszont tudjuk mindnyája, hogy Románia mekkora összegeket fizetett ki különböző természetes személyeknek az emberi mi voltuk joguk megsértése miatt, és hát természetesen, hogy az adópénzeinkből fizeti ki a román állam ezeket az összegeket. Tehát ilyen formán akkor mégsem olyan egyszerű a dolog, hogy akármilyen sérelem, ha az ember úgy érzi, akkor azzal nyugodtan lehet menni Strasbourgba. Mégis hogy sikerülhetett akkor azoknak az illetőknek? Igaz, hogy jobbára a fővárosiak és déli megbírságot vagy sérelmezettek kapták ezeket a kárpótlásokat meg?
A Romániával szemben megnyert perek, azoknak nagyon nagy része a tulajdonjog csorbítására vonatkozik, és mint hangsúlyoztam, kifejezetten magánszemélyekre vonatkozó ügyek. Kiemeltem, hogy nincsen olyan tapasztalat a rendszerváltás után, hogy olyan ügy ment volna át sikeresen az Emberi Jogok Európai Bíróságán, amely a romániai magyar nemzeti közösség egészét érintette volna. Bár az Emberi Jogi Bíróságon, különösen a gyülekezési joggal vagy szólásszabadsággal kapcsolatos ügyekben vannak ilyen ítéletek. Tehát volt Törökország esetében, de akár Nagy-Britannia esetében is volt olyan döntés, amely akár szólásszabadságra, akár a gyülekezési jog sérelmére vonatkozott. A mi esetünkben ilyen, amely akár ezen, vagy oktatási jogok kérdésében, amely érinti a közösség egészét, még akkor is, hogyha a per benyújtója egy magánszemély, vagy magánszemélyek egy csoportja.
Hát ez mindenképpen komplikált dolog, és hosszadalmas lehet. De már most van még egy kényes ügy, 2016-ról beszéltünk eddig, de van egy másik, 2015-ből származó végleges bírósági jogerős ítélet, mégpedig a 2015 októberében Gyergyó Szent Miklóson a Székelyföld határainak kivilágítása alkalmából a mágiához szállított fa fuvarozóját büntették meg 2004-re. Ez is jogerős. Úgy néz ki, hogy akkor továbbra is önök, mint Székely Nemzeti Tanács és rendezvényei a figyelem, idézőjelbe téves, hangsúlyosan a hatóságok figyelének középpontjában áll.
Anélkül, hogy én most belebocsátkoznék a részletekbe. Nyilvánvalóvá szeretném tenni azt, hogy ezek a büntetések, vagy a büntetés sorozat összességében is az autonómia mellett szervezett tüntetéseknek az elbátortalanítását célozza. És le kell szögeznem mindenki számára, hogy nem értek el célt. Tehát ez nem vezet célra, jövő évben is megtartjuk a Székely Szabadság napját.
Ez minden a következő kérdésem. Mindenében indítottak
mindemellett
engedélyezési procedúrát?
Beszélünk erről is. Mindemellett léteznek ezek a perek, és elmegyünk a jog által kínált végső határig, hogy a jogorvoslatot megpróbáljuk, az önkénteseinket megvédjük, tehát azt azért például 2016-ban beszélünk arról, hogy engem személy szerint ugyan megbüntettek, de a többi megbüntetett 80 aktivistánkat alapfokon teljes mértékben felmentették, és a bírós elnézést, a csendőrség bár a legtöbb ítéletet megfellebbezte, nem, az összes ítéletet megfellebbezte, és vannak másodfokon is olyan jogerős ítéletek, amelyek eltörlik ezeket a büntető jegyzőkönyveket. Hatályon kívül helyezik. Tehát fontos hangsúlyozni azt is, hogy az aktivistáinkat, az önkénteseinket megvédtük.
Ez nagyon derék dolog. És akkor térjünk egy kicsit ki a jövőre vonatkozóan, mert hogy ha jól emlékszem, akkor 2015-ben idejében megengedélyeztették a 2016-os 2017-es Székely Szabadságnapi rendezvénysorozatot és felvonulást. Most megint két évre előre tekintettek, vagy hogy megy az egyezkedés a jelenlegi város vezetése, mert hogy a polgármesteri hivatal kell jóvá hagyja ezeket, személyesen a polgármester úr, ha tudom, jól tudom.
2017-ben letettük az előzetes bejelentést, az ellen azért mondjam úgy, hogy azt kijavítanám, vagy úgy tiltakoznék is az ellen, hogy a polgármester úrnak egy nyilvános rendezvényt jóvá kellene hagynia. Tehát ilyen joga nincsen a polgármesternek. A polgármester betilthat egy rendezvényt a törvényben megszabott feltételek mellett. Például, hogyha rendezvényt azért szerveznek meg, hogy megdöntsék a kormányt, és megdöntsék a demokratikus berendezkedését az országnak. Tehát jelzem, ilyen extrém eseteket sorol fel a gyülekezési jogról szóló törvény, amikor a polgármester betilthat egy rendezvényt. Nincsen jóváhagyáshoz kötve egy rendezvény, ezentúl megváltoztathat bizonyos feltételeket, helyszínt, időpontot a szervezők beleegyezésével. Tehát egyedül a jóváhagyó hatóság nem változtathatja meg sem a helyszínt, sem az időpontot. Hogyha a szervező ezt nem írja alá, akkor érvényes marad az, amit belefoglaltak az előzetes bejelentésbe. Megtettük, benyújtottuk az előzetes bejelentést. Ha betiltó rendeletet akar kiadni a polgármester, ezt kötelezően 48 óra után a bejelentést követően meg kell hoznia, ki kell adnia. Ez nem történt meg. Tehát 2018-ra a Székely Szabadság napját nem tiltotta be, nincs ilyen polgármesteri határozat. Hogy küldtek nekünk egy olyan választ, amivel megpróbálják a régi trükköt, hogy túl korai volt még, hogy próbálkozzunk később, hogy tegyük le a bejelentést akkor, és nyilván, hogy arra gondolnak, amikor már a jogorvoslati eljárásra nem lesz időnk. De hát ilyen kétértelmű válasszal, amit tavaly is megpróbáltak, és tavaly előtt is, és a bírósághoz fordultunk, mert a hivatal köteles megoldani az állampolgárnak az ügyét, és a törvénynek megfelelően. Tehát akkor pert nyertünk a polgármesteri hivatallal szemben, most arra kényszerítenek, hogy ismét a törvény erejével mondtassuk ki azt, hogy ezt a törvénynek megfelelően tudomásul kell venniük.
Tehát akkor az irányítása szerint?
Igen.
2018-ban ugyanazon a dátumon, ugyanazon rendezvény forgatókönyv szerint fognak lezajlani a Székely Szabadság napi ünnepséget.
És ezt megelőzően pedig a polgármester hivatalt ismételten pereljük.
Még csak annyit kérdek öntől, hogy itt beszéltünk 2015-ről, 2016-ról. 2017-ben sem ment azért minden simán, itt már a prefektus úr, a kormány megbízott úr is beszállt, úgymond a megjegyzéseivel és felszólításaival a dologba. Ezzel kapcsolatosan van-e valamilyen kirót büntetés?
Nincs. Nincs. Gyakorlatilag nem volt semmilyen alapja, és az egy rendkívül homályos dolog, hogy a hatóság részéről kiindította el azt a teljesen törvénytelen közlést, hogy nem vonulhatnak, nem vonulhatunk. Az előzetesen egyeztetve volt a teljes biztonsági feltételek minden csendőrséggel, és abszolút normálisan zajlott le a rendezvény. Szeretnék még egy nagyon fontos dolgot azért hozzátenni, mert több hallgató is megkérdezheti, vagy elgondolkozhat azon, hogy miért küszködünk mi a törvényes eszközökkel, a bírósági eljárásokkal, amikor hát Romániában bevett szokás, hogy ha az emberek elégedetlenek, akár spontán kivonulnak az utcára. Hányszor láttunk ilyen tüntetéseket Bukarestben, és miért nem követjük mi akár ezt a példát? Nos, nagyon szeretném, hogyha mindenki megértené, hogy egy olyan akár kormányellenes tüntetés, amelyet az általános elégedetlenség táplál, ahol a résztvevők egész pontosan nem tudják, hogy mit akarnak. Spontán kivonulnak, aztán néhány nap után belefáradnak, hazamennek. Igazán ennek a spontán tömegnek nincs egy kifejezett célja. Amikor mi március 10-én megszervezzük a Székely Szabadság napját, egy világos és pontosan meghatározott cél mellé állunk. alkotmányos eszközökkel el akarjuk érni Székelyföld autonómiáját. Törvényes eszközökkel. Tehát mi vagyunk azok, akik szigorúan betartjuk a törvényt, és ugyancsak mi vagyunk, akik rákényszerítjük a törvény eszközeivel a hatóságot, hogy ugyanezt tegyék meg ők is. Tehát teljesen más ez a Székely Szabadság napján megszervezett tüntetés, mint, és nem lehet összehasonlítani egy spontán bukaresti megmozdulástól.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig délután 5 óra 38 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk a stúdióban ma Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, akivel az elmúlt évi Székely Szabadságnapi rendezvények kapcsán felmerült bonyodalmakról beszéltünk eddig, de hát természetesen, hogy mindenki azért előre tekint, és ön sem tette ezt másként. Volt ugyebár egy RMDSZ kongresszus Zilahon, és nagyon érdekes nyilatkozatot tett közvetlenül a kongresszus után, amikor is, hát gondolom, hogy látta tisztelt elnök úr, hogy kik voltak ott a meghívottak, tehát elsősorban is a jelenlegi kormány koalícióval kapcsolatosan merültek fel aggályai, és kihangsúlyozta azt is, semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes beszéde kapcsán, hogy alapvető feltétele az oly áhított román-magyar megbékélésnek az, hogy a hatalom ismerje Székelyföldet. Hát erre nem igazán hajlandóak hivatalosan, vannak turisztikai vásárok, itt-ott Székelyföld simán szerepelhet, hivatalosan nem igazán. Na már most történt egy kormányválság. Ilyen feltételek között lehet-e beszélni a továbbiakban is alapvető román-magyar megbékélési szándékról, illetve feltételről?
Én azt hiszem, hogy az egy nagyon-nagyon fontos és helyes dolog volt, hogy a magyar kormány éppen a kormányzó román párt elnökének a jelenlétében az RMDSZ kongresszusán két nagyon fontos dolgot hangsúlyozott. Az egyik az, hogy Magyarország készen áll arra, hogy javítsa a kapcsolatait, akár ez is egy egyoldalú gesztus volt, és azt is hozzátette ehhez, hogy amennyiben lemondanának a románi-magyar nemzeti közösség az autonómia törekvésekről, ha lemondanának a székelyek az autonómia törekvésekről, akkor önmagukat másodrendű európai polgárokká fokoznák vissza, hiszen Európában egy elfogadott és természetes dolog az, hogy egy tömbben élő közösség például területi autonómiát élvez. Ezekhez a közösségekhez képest másodrendű állampolgárok lennénk. És ilyen körülmények között nyilvánvaló, hogy a jószomszédi viszonynak, az egymáshoz való közeledésnek az egyik természetes velejárója az autonómia törekvéseknek az elismerése és a románi-magyar közösség és azon belül a székelység követeléseinek, legitim követeléseinek a teljesítése. Én úgy ítéltem meg, hogy ennek a kongresszusnak a kulcsmondatait mondta ki Semjén Zsolt, hiszen vannak történelmi precedensek. Nagyon gyakran hivatkozunk a dél-tiroli autonómiára, tehát abban az esetben az autonómia megvalósításának a gyakorlata volt rendkívül fontos. Ausztria, a dél-tiroli németajkú közösség anyaországa következetesen kiállt a dél-tiroli autonómia törekvések mellett. És én tulajdonképpen ezt a kiállást üdvözöltem Semjén Zsolt megszólalásában, amely összekapcsolódik egy rendkívül jó szándékú kezdeményezéssel, hogy igen, Románia és Magyarország között a kapcsolatot javítani kell.
Autonómiáról, nemzeti közösség jog állásáról tett említést az előbb. Nagyon sportszerűen nyilatkozott akkor, amikor is a luxemburgi bíróság végül is a 11 pontból 9-et iktatott, aki mondta azt, hogy a brüsszeli Európai Bizottságnak napirenden kell tartania az Európai Polgári Kezdeményezés, a Minority Safe Pact-nek a 9 pontját, és teljes merszélességgel, mint a Székely Nemzeti Tanács elnöke, ön is e mellé, a siker mellé állt, olyannyira, hogy nyíltan kijelentette, hogy önök, mint Székely Nemzeti Tanács természetesen, hogy támogatják az aláírás gyűjtést, amelyre gyakorlatilag végül is szeptembertől kerül sor. Azok után, hogy hát az önök által benyújtott kezdeményezés az végül is a bíróságon elbukott.
Az teljesen nyilvánvaló, hogy azzal, hogy az RMDSZ és a FOEN közös kezdeményezése pert nyert az Európai Bizottsággal szemben, és ennek következtében, hogy a bíróság hatályon kívül helyezte az elutasító ítéletet, ennek következtében a bizottság úgy döntött, hogy nem talál ki újabb ellenérveket, hanem tulajdonképpen visszavonja az elutasító határozatba foglalt kifogásokat. Ez nekünk is egy nagyon jó jel. Hogyha meg lehet peren kívül, mert végül is ez történt, hogy egy peren kívüli egyeztetés zajlott le a Minority Safe Pact kezdeményezés szervezőivel és az Európai Bizottság között, és ennek alapján jegyezték be a kezdeményezést. Ezt követően mi magunk is felajánlottuk az Európai Bizottságnak, hogy hasonlóan precedensként hivatkozva erre, hogy készek vagyunk peren kívüli megállapodásra, hiszen a luxemburgi bíróságon ott van a per, a mi perünk másodfokon, és tulajdonképpen, hogyha a bizottsággal sikerül megegyezni, akkor akár elállunk a másodfokú követeléstől. Itt nagyon fontosnak tartom, hogy azok a kifogások, amelyeket ugyanúgy a Minority Safe Pact esetében, mint a mi kezdeményezésünk esetében is elmondott a bizottság, nagyon sok hasonló kezdeményezés van, és nagyon sok hasonló ellenérv van a bizottsági elutasításban. Úgy gondoltuk, hogy ez a per tulajdonképpen kihúzta a szőnyeget a bizottság lába alól. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy a Minority Safe Pactből milyen törvény fog kerekedni. Ez még nem látható. Viszont teremtettek egy precedenst, hogy ahogy korábban eljárt a bizottság, úgy és azt a gyakorlatot tovább folytatni már nem lehet. Tehát eleve lesöpörni az asztalról bármilyen olyan kezdeményezést, aminek függetlenül attól, hogy milyen szakpolitikákra, milyen hatáskörökre vonatkozik, amennyiben valamilyen mértékben érintett egy kisebbség vagy európai kisebbségek, azt egyből hárítják és az asztalról lesöprik. Számtalan olyan területe van az uniós jogalkotásnak, ahol igenis ebben a minőségünkben, hogy egy adott országban, számbeli kisebbségben élünk, ez is valamilyen formában minket is érint, és akár oktatási jogokról legyen szó, vagy médiáról szóló törvényről, vagy diszkrimináció tilalmáról, minden ilyen kérdésben és hasonló területen a mi jogainkat figyelembe kell venni, hasonlóan a kohéziós politikára vonatkozó jogszabályokban, hiszen számos olyan terület van az Európai Unióban, ahol egy nemzeti közösség egy adott területen többséget alkot, és megadja annak a régiónak a regionális identitását.
Csak hogy tudomásom szerint expressis verbis nincs kimondva az autonómia igénye, vagy követelménye, hanem csoportos kisebbségi jogcsomagról van szó. Talán kevesebb szó esik ebben a minority safe-ben az autonómiáról.
Így van, viszont mindenképpen azt el kell ismerni, hogy határokat, sorompókat tágít egy olyan területen, ahol azelőtt az uniós jogalkotásban ezt a kérdést egyáltalán felvetni sem lehetett. Arrafele tartunk, természetes, hogy az a jog, hogy egy közösség maga döntsön a saját jövőjéről. A szubszidiaritás elve, mint elv, benne van az uniós jogban. Az más kérdés, hogy egész konkrétan, egész pontosan a mi esetünkben, az egy tömbben élő nemzeti közösség esetében ezt nem alkalmazzák. De a szubszidiaritás elvének a jelenléte és az a törekvés, hogy erre a területre is kiterjesszük, egy abszolút normális és egy járható út. Tehát vannak elindulási pontok, vannak olyan kapaszkodók, amelyet fel fogunk használni az uniós jogban is az autonómia küzdelemben.
Meg is van a hivatalos válasz a kezdeményezésre a Román Külügyminisztérium részéről. Csütörtökön, június 15-én született meg a válasz, és amiben leszögezik, hogy annak ellenére, hogy mi történt, hogy bírósági döntés van, Románia továbbra is azt az álláspontot képviseli, miszerint a kisebbségek ügye, az emberi jogok ügye, az kizárólag az ország belügye.
Én akár üdvözölném is, hogyha ez a román álláspont mögött benne lenne az egyértelmű és nyilvánvaló szándék, hogy Románia tiszteletben kívánja tartani a nemzetközi kötelezettség vállalásait. Tehát nem lenne akkor gond akár ezzel a felelősségvállalással, hogy egy adott ország, és elismerjük, így van, az adott ország állampolgárainak a jogaiért, a jogegyenlőségért maga az adott ország felel. Tehát ezt soha nem vontuk kétségbe. Románia nyilatkozatával kapcsolatban meg kell azonban kérdőjelezni ennek a nyilatkozatnak az őszintességét és a jóhiszeműségét, mihelyt Románia vállalt kötelezettségeit, amit a kisebbségi keretegyezményben, amit a regionális vagy nyelvi, a regionális vagy kisebbségi jogok európai kártájában vállalt, vagy akár a helyi önkormányzatok európai kártájában vállalt, ha ezeket teljesíteni. Tehát arra mindenképpen figyelmeztetni kell a román kormányt, hogy vannak nem teljesített feladatai, ha ilyen pontosan ki tudják ők fejezni azt, hogy mi az ő kötelességük, vagy mi az ő felelősségük, és akkor arra is figyelmeztetni, hogy milyen feladatokkal jár ez. Nem hiszem, hogy a mi törekvésünket a román kormánynak ez a nyilatkozata a továbbiakban azért befolyásolná.
Csak hogy hát legyen már
ismét korbánya az országnak, mert hogy elméletileg van három személy, ha jól számolom, így hirtelenében van miniszterelnök, főtitkár, és van egy miniszter, aki nem mondott le. Szerda után valószínűleg, hogy ismét változik a helyzet. De hát ez majd akkor fog eldőlni. Tisztelt elnök úr, itt a végén a beszélgetésnek beszéljünk a szépről, hogy a politika és a nemzetközi viszonyok milyenek. A Székely Szabadság napja megünneplése mellett volt két nagyon sikeres rendezvénysorozat, amelyben társ szervezők voltak önök is, mint Székely Nemzeti Tanács. És itt természetesen, hogy a közelmúltban lezajlott Székely konferenciára gondolok, illetve az imárom hagyományossá vált Székely majális rendezvénysorozatára. Ezek megtörténtek. Van még egy fél év hátra. Milyen újabb sikeres rendezvényekre készülnek, és amelyekre sor fog kerülni az év végéig? Még van-e ilyen?
Készülünk a Székely Nemzeti Tanács gyűlésére. Hamarosan az állandó bizottság is össze fog ülni. És nyilvánvaló, hogy és bízom benne, hogy az állandó bizottság is fogja támogatni, hogy a tavaly elindított Székelyföld autonómiájának napját október végén az idén is meg fogjuk szervezni. Tehát nyilván, hogy vannak terveink, és ezek nem kifejezetten a és nem csak a tömegmegmozdulásokra és nyilvános rendezvényekre vonatkoznak, hiszen körülbelül annak idején megjelöltünk a Székely Nemzeti Tanács körülbelül 5 olyan területet, ahol mozgásterünk van, folytatni fogjuk az önkormányzati határozatoknak a begyűjtését lényegében teljes és Székelyföld egész területéről. Ki fogjuk építeni és folytatni fogjuk a diplomáciai kapcsolatokat, ezek kiterjesztését. Ugye a Baszk Nemzeti Párttal vagy katalánokkal most már nagyon erőteljesen és jól működő kapcsolat mellett valószínű, hogy a törökországi barátainkkal is meg fogjuk erősíteni a kapcsolatot. Tehát önkormányzatok, diplomáciai kapcsolatok, tömegmozgalom, és nyilvánvaló, hogy az anyaországgal fönntartott kapcsolatokat is erősíteni akarjuk ebben a kérdésben, hiszen azt már elhangzott az előbb, hogy Ausztria szerepével kapcsolatban, hogy mennyire jelentős az anyaország szerepe, és itt nem csak arra gondolok, hogy nagyon nagy szükség van az anyaország kormányának és parlamentjének a támogatására, hanem az egész magyar társadalom támogatására, hiszen utaljak vissza csak a Minority Safe Pack polgári kezdeményezésre, akkor elkezdik az aláírásgyűjtést, nyilvánvaló, hogy nagy számban lehetséges a Magyarország területéről az aláírások összegyűjtése. Tehát minden képpen rendkívül fontos az, hogy Magyarország, a magyar társadalom és Magyarország kormányi mellettünk álljon.
És hát azért van egy nyári pihenőszabadság, egy kicsit kell pihenni, és aztán jön ugyebár Szent István ünnepe, szeptember kezdődik az aláírásgyűjtés, úgyhogy tervek vannak, munka lesz elég. Ehhez kívánok önnek sok, és a Székely Nemzeti Tanácsnak is sok sikert, és hát azt is kívánnám magunknak, mindnyájunknak, hogy jöjjön már el végre az az idő, amikor csak a szépről és nem a keserű hírekről beszélgetünk. Tisztelt Izsák Balázs, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és mindenről tájékoztatott
bennünket. Én is köszönöm a lehetőséget.